Drágad alkalmad, amikor újra hangzik a te drága üzeneted, ígéd, és felszólít mindannyiunkra, mindannyiunkat az igazi megtérésre. Jó atyánk, áldjál meg minket, és segíts meg, hogy akik szólunk, bizonyságot teszünk, vagy énekelünk, bármit tegyünk, a te neved dicsőségére, és a te szent lelked által tegyük azt. Amen.
Amen.
Ma esteli igehirdetésünk alapjaként, drága testvéreim, fel fogjuk olvasni a Lukács evangéliuma 12. részéből, a 13. versétől kezdve, a 21. versével befejezőleg. Lukács evangélium a 12. rész, a 13. versétől fogjuk olvasni Isten üzenetét. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok éve félretéve, pihenj, egyél, igyál, vígadozzál. Isten azonban ezt mondta neki. Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Hogy megértsük-e me üzenetét Istennek? Ezért fogunk imádkozni.
Így állva maradunk és imádkozunk, és kérjünk áldást a Istentől az igére. Hálát adunk, drága megváltunk, hogy újból a te szavaidat hallhatjuk ezen a délutánon. Köszönjük, hogy amit te mondasz, azok mind a mi épülésünkre, a mi megjobbulásunkra, a mi megtisztulásunkra szolgálnak. Segíts, hogy meg tudjunk alászkodni a te színed előtt, a te drága igéd előtt. Szeretnénk, hogy ezen advent második vasárnapján is a mi életünket tudnád úgy munkálni, hogy tisztulnunk, hogy szépülne a hívő életünk, megszentölődne, Uram, hisz azért adtad ezt az alkalmat, és azért adsz nekünk alkalmakat, ünnepeket, hogy mind közelébb kerüljünk hozzád, hogy mind jobban megismerjünk téged. Segíts, hogy engedjünk drága igédnek, hogy tudja a gondolkozásunkat, egész életmódunkat átformálni, átalakítani, hogy úgy tudjunk gondolkodni, legyen az a gondolatunk, ami a tied, legyen a szívünkben a te drága igédnek, parancsolatodnak mindig helye. Úr Jézus drága, áldjál meg így mindannyiunkat, kellő figyelemmel, az igére való hallgatással, hogy ne menjünk el üresen. Uram, adjad, hogy az az áldás, amit elkészítettél erre a délutánra is, hadd lenne a miénk. Hadd tudna betölteni bennünket, hogy a következő napokban, a várakozási időben még jobban tudnánk vigyázni, engedelmeskedni neked. Kérünk, végezded a te lága lelked által. Áld meg testvérünket is majd az ige szolgálatában. Áld meg minden szolgálatot, és mindenkit, aki jelen van, kicsinyeket, nagyokat. Köszönjük, hogy neked áldásod van mindenkire, mindenkinek a részére. Hálát adunk ezért te neked. És köszönjük, hogy megáldasz bennünket, és itt leszel közöttünk. Legyen áldva és dicsőítve te drága neved, érte örökké. Amen.
Ezen a gyari szó,
éjjel elkérik, számon kérik a te lelkedet. Az Úr Jézus mondja, drága testvéreim, ezeket a szavakat a felolvasott igeszakaszban, a Lukács evangéliuma 12. részében. Persze, úgy, ahogy mondotta Béla testvérünk is a délelőtt, hogy nem csupán az a rövid ige szakasz fejezi ki azt, amit mondania kell, hanem az egész rész, sőt, még a zsidókhoz írt levélen kívül még más, az azelőtti rész is beszél arról, amire nekünk szükségünk van. Így vagyunk ezzel a 12. résszel is. Ha megfigyeljük, akkor ott van szó benne ebben a hívő életről, van szó a gazdagságról, a gazdagság veszélyeiről, és van benne szó figyelmeztetésről. Nem csak a gazdagokat figyelmezteti az Úr, még bennünket, a hívőket is, mert ott aggodalmaskodásról is van szó, meg sok mindenről. Hát akkor értjük meg, drága testvéreim, ezt az üzenetet, amit az Úr Jézus Krisztus tolmácsolt, hogyha Isten drága ígéje, amely le van írva, összekapcsolódik a Szent Lélekkel, és úgy tolmácsoljuk is azt, és olyan imádkozó szívvel is fogadjuk be a szíveinkbe. Mert ha így tesszük, akkor bizonyosan nem volt hiába való ez az összejövetel. Éppen ezért nagyon komolyan most, amikor egy bizonyos értelemben jelképes adventet is ülünk, mert a karácsony előtti 4 hét tulajdonképpen egy jelképes advent, de hogy ne csak jelképes adventem legyen nekem, hanem legyen valóságos adventem, aki minden percben, pillanatban várom az Úr Jézus visszajövetelét, esetleg várhatom azt, hogy számon kérjék az én életemet, akár ez éjszaka, vagy akár ma délután, vagy ma este is. Tehát, ha valóságos adventem van, akkor komolyan kell vennem az ígét. De különben az Úr Jézus itt egy gazdag emberről mond példázatot, és mielőtt elmondaná ezt a példázatot, tudjuk az ígéből, hogy hozzájött valaki, aki megkérte őt arra, hogy mondja meg az ő testvérének, hogy osszák meg egymás között a vagyont. Az Úr Jézus természetesebben nem folyik bele, mert nem ezért jött, hanem ő megváltani jött az embert, de beszél ezzel kapcsolatban a kapzsiságról, ami szintén olyan vagyonszerzési forma, amit ő elítél. De hogyha különösen megfigyeljük azt a példázatot, amit elmond, itt tulajdonképpen nincs másról szó, mint egy nagyon modern életvitelű, gazdag emberről. És tulajdonképpen ez egy olyan embertípus, ami akkor is, amikor az Úr Jézus a földön járt, időszerű volt, de gondolom most a 21. század elején még sokkal, sokkal időszerű. Erről a fajta életről bömbölnek a rádiók, Romániában, Magyarországon, Európában, az egész világon. Ezt az életvitelt igyekeznek besújkolni az embereknek a tudatába a tévések, valósággal besújkolják ezt az embereknek az életébe, a fejébe, és a szívébe is. Erről kiabálnak, sőt, még sokszor verekednek is, mert én ilyet is nem közelről láttam, hanem egyszer tévében, még Kanadában is láttam, hogy elkezdtek verekedni a szenátorok egymással. Tehát még képesek ökörre is menni, még az úgynevezett modern, illetve a művelt világban is. Igen, így van ez. Magyarországon is ezt kiabálják a politikusok. Európában, az Európai Parlamentben, Amerikában, Kínában, mindenhol. Az iskolákban is ezt hallják a gyermekek. Az utcán, ha végig menjünk, ezt látjuk. Tehát tele van a világ ezzel a modern felfogással, életfelfogással, amiről itt beszél az Úr Jézus. Tehát egy gazdag emberről van itt szó. Példázatot mond, és amikor ő példázatot mond, az valahol megtörtént a mindennapi életben, és az Úr Jézus ezt hozza példakép, anélkül, hogy ott bizonyos neveket emlegesen, mert nem ez a lényeg, mert ilyen ember sok-sok-sok volt akkor is, és ilyen ember sok van ma is. És mondhatjuk azt, hogy általában nekünk is, ha nem figyelünk az Úrra, de a világnak még inkább, ezek a példaképei. Az ilyen gazdag emberek a példaképei. Nézzük csak meg, milyen ember volt ez az ember. Az ő földi életében. Milyen volt ez az ember a vagyon szerzésében? Mert nyilván, aki gazdag, az meg kellett, hogy szerezze a vagyont valamilyen formában. Ő nagyon okosan és értelmesen, emberileg nézve, kifogástalanul szerezte ezt a vagyont. Nem tűnik ki egyáltalán a Bibliából, hogy valakit becsapott volna a vagyon szerzésében. Egyáltalán nem tűnik ki az, hogy lopta volna a vagyonát, s ne a szorgalmas keze munkájával gyűjtötte volna össze. Ez nem tűnik ki, csak annyi, hogy termett a földje, és bőségesen termett. Hát természetes, hogy kellett gondoskodnia ahhoz, hogy jól megmunkálja a földet ennek az embernek, és ez nem elítélendő. Nem hiszem, hogy az Úr Jézus ezt akarná elítélni, hogy valakinek teremjen jól a földje, hogy munkálja meg jól azt a földet, és gondozza úgy, hogy az valóban teremjen. Ez az ember okosan, szorgalmasan, amit termett, azt összegyűjtötte. Na, itt van szó, igaz, az Úr Jézusnál a kapzsiságról. Na most már mi lehet a kapzsiság? Az, ami sokszor nálam is megvan, és ami megvan sokszor nálam is. Ha már kaptam valamit, akkor jó gyűjtsem össze, a legkisebb almát is szedjem fel a fa alól, ugye azért van ott, hogyha nekem adták, mert az az enyém. Vagy hogyha nem hullott le mind, akkor még rázzam is meg azt a fát, és gyűjtsem össze jól. Na mondjuk, hát, de mi van ebben elítélendő? Elítél a törvény valakit azért, mert összegyűjti a termést? Nem ítél el senkit a földi törvény. Sőt, azt mondják, hogy ez az okos. Ez a rendes ember. És ilyen úgynevezett rendes emberek vannak sokan. Nagyon sokszor én is voltam olyan helyzetben, vagy vagyok olyan helyzetben is, és nehogy úgy elítéljem az ilyen embert, mint aki nagyon távol vagyok ettől az életmódtól. Nem, nem. Volt szó a délelőtt, csak más értelemben Dávidról. Dávid Isten szerinti ember volt, és mégis egyszer egy olyan diktátorrá vált, hogy képes volt megöletni a legjobb szolgáját. Az egyik legjobb szolgáját. És elrabolni annak a feleségét. Pedig Isten szerinti ember volt. Megkísértette az ördög, megkísértett engem is az ördög is téged, és meg is kísért. Tehát ne úgy álljunk most elő, hogy ó, hát az nem az enyém az íge. Az íge mindannyiunké, drága testvéreim. Mindannyiunké ez az íge és a figyelmeztetés is. Mert Dávid, ahogy diktátorrá vált egy bizonyos időre, amíg a sátán becsapta, de aztán megbánva azt, akkor egyből átugrott az Ószövetségből az Új Szövetségbe, mert krisztusi lelkülete lett, de miután megpróbáltatott, és miután bűnbánatot tartott, és erről a krisztusi lelkületről hallottunk a délelőtti bibliaórán. Éppen ezért nagyon vigyázzanak a hívők, és talán mi vigyázunk a legjobban ezen a téren, mert mi lehet, hogy még szorgalmasabbak vagyunk, mint a világ, de vigyázzon minden. Hogyha ilyen okos volt ez az ember, a vagyonszerzésben nem lopott, nem csalt meg senkit, ja, na, jól összegyűjtötte, igaz, akkor mégis miért nevezi nem csak az Úr Jézus, az Úr Jézust, aki küldte az Atya, mert az Atya üzenetét tolmácsolja az Úr Jézus, mert ő Istenre hivatkozik, amikor beszél, hogy bolond. Ez éjjel elkérik a te lelkedet. Hát miben volt ez az ember akkor bolond? Hogyha okos volt a vagyonszerzésébe, ha nem ölt, nem csalt, nem rabolt, ha szorgalmas volt, miben? Olvassuk valahol, kiolvashatjuk azt, hogy ő hálás volt Istennek, hogy neki sokat termett a földje? Olvassuk a Bibliából? Nem olvassuk. De hogy nyilvánvalóan örült, azt nem kell én itt mondjam, mert kitűnik a szöveg összefüggésben, hogy örült ő ennek a vagyonnak. És nagyra értékelte azt a vagyont. És itt a baj az volt, az egyik fő baj, hogy a vagyonnak örült, és tulajdonképpen a földi javakat is kiadta nekünk. Kiadta nekünk. A mi okosságunk, ugye? Nem. Kell, mi is öntözzünk, gyomláljunk, műveljük a földet, kell nekünk is ez. De ki adta a termést? Ezt Isten adta. Én örülök annak, amit lényegében Istentől kaptam, annyira értékelem, hogy elfeledkezek arról, aki adta ezt. Ez a gazdag ember nem vette számításba ezt, és kihagyta egészen a számításából Istent. Vagy nem hagyta ki? Már ott is kihagyta Isten, de még súlyosabb dolgot is követett el, hogy tulajdonképpen, hogyha termet valakinek a földje, akkor figyelmezteti az izraelitákat, és izraelita volt ez az ember, figyelmezteti, hogy ne szedjenek fel minden kalászt, ne szedjék fel ugyan a gyümölcsöt, de ne rázzák meg azt a fát, hogy ami még maradt rajta, hogy jusson kinek. A jövevényeknek, a szegényeknek, az arra járóknak. Ő Istenről tehát elfeledkezett. Nem úgy vagyunk mi is nagyon sokszor, hogy az adománynak örülünk, de az adományozót kihagyjuk a számításunkból. Nem úgy vagyunk. Nagyon vigyázzunk, drága testvéreim, nagyon vigyázzunk, hogy ne az adomány legyen nekünk a legnagyobb, hanem az adományozó. Mert mi történhet azzal az adománnyal? Mi történhet azzal a földdel, amelyik sok búzát tud teremni, vagy terményt, vagy azzal a fával, amelyiknek sok gyümölcse is van? Nem történhet meg az, hogy máról holnapra tönkre megy az a termés? Nem történhet meg? Nem történhet meg, hogy az én vagyonomat egyik pillanatról a másikra elveszíthetem. És persze, ha kihagyom számításomból Istent, akkor mi lesz velem, hogyha elveszítem? El lehet veszíteni mindent, mert nem örökké való az a termés, nem örökké való a vagyon, nem örökké való, és nem szabad elfelejtsem. Örökké való csak maga Isten, aki adja ezt. És Isten elsőt ad. Így van mindenkinek, jóknak, gonoszoknak egyaránt, de Isten el is veheti tőlünk. Az az Isten, aki adja az esőt, tud adni szárasságot. Az az Isten, aki megáldja a fánknak a gyümölcsét, a mezőnknek a gyümölcsét, az el tudja venni nagyon hamar egy-egy elemi csapás által is. Nem az adomány. Az adományozó az, akivel nekem törődnöm kell. Mert ha én nem törődök Istennel, akkor a nevem kicsoda Isten előtt. Az emberek előtt lehetek okos, a világ előtt lehetek okos, sőt, ha nem így teszek, hogyha esetleg szétszórnám a szegényeknek, ha gazdag lennék a vagyonomat, akkor nagyon lenéznének. Az emberek 90%-a lenézne és megszólna érte. Bolond az az ember, aki nem törődik az adományozóval. Bolond az az ember. Ilyenek voltak a bálványimádók Izrael idejében, Izrael népénél, az Ószövetség idejében, és ilyenek ma is, a névleges keresztények, és vigyázzak, nagyon vigyázzak, hogy én ne ilyen legyek. De aztán, ha megfigyeljük ennek az embernek a vagyon megőrzését, amihez már hozzájutott, nála csak ilyen kérdés van, de figyeljük meg. Csak ilyen kérdés van, hát mit tegyek, mit tegyek most már én ezzel a vagyonnal, mert nincs hova tároljam. Kevés a tárolóhelyem, ahova gyűjthetném ezt a vagyont. Mit tegyek? Itt megint ez az ember bár emberileg nagyon okos volt, mert melyik nem gondolkoz. Melyik ember, még a hívők közül is, gondolkozna másképp, mint úgy, hogy hát ha nincs elég helyem, akkor még építek olyan magtárakat, hogy elférjen benne, amit összegyűjtöttem. Mondjam úgy, hogy összehalmoztam, mert itt most már halmozásról is van szó, mert sok termet neki. Nem jutott megint valami eszébe ennek az embernek. Nem jutott eszébe, ugyakkor nem mondhat, nem beszélhetünk új szövetségi állapotokról, de beszélhetünk ennél az embernél arról, hogy Istennek vannak törvényei, parancsai, amelyek áthágása bűn és Isten felelősségre von érte. Na ezen a téren mit parancsol Isten? Azt parancsolja, hogyha nekem van sok, több, mint amennyi nekem kellene az én eltartásomra. Gondoljak a körülöttem lévőkikre, szegény emberekre. Gondolt ez az ember? Eszébe sem jutott. Eszébe sem jutott, hogy vannak körülötte szegény emberek. Pedig Istennek ez parancsa. Az ő részére is parancs. S a parancs áthágása micsoda? Engedetlenség. Nem ezért került a pokolba, az Úr Jézus mondja ezt a példázatot is, a gazdag ember, mert nem juttatott a szerencsétlen szegény Lázárnak semmit a vagyonából, dőzsölve élt, és ez az ember is ilyen életre készült, hogy ilyen élete legyen. Emberek előtt lehetek én okos, de Isten előtt megint milyennek bizonyulok? Bolondnak. Bolondnak. Egyszer nem veszem figyelembe, hogy ő az én teremtőm, másodszor nem veszem figyelembe, hogy neki parancsai vannak, és nekem engedelmeskednem kell. Nem engedelmeskedem. Másodszor is bolond ez az ember Isten szemébe. Aztán örült az az ember az is, annak is, na hát, öregkorára aztán. Lesz mit ennie, lesz mit innia, így szokták ezt ma mondani. Hát lesz mit aprítani a tejbe, ugye? Csak legyen ki aprítson a tej. Ez az ember gondolta jövőre, gondolta az ő úgynevezett nyugdíjas életére. Hát baj az, ha én is gondolok a nyugdíjamra? Baj az, ha valaki gondol a nyugdíjára? Nem baj. De megint kihagyott valakit a számításból ez az ember. Megint. Először kihagyta a számításából azt, hogy az a vagyon, amit összegyűjtött már, csak ma van, de nem biztos, hogy holnap is lesz. És most kihagyta azt a számításából, hogy tulajdonképpen neki sem a születése nem ő magától függött. A szülők hozták őt a világra Isten akaratából. A világra jövetele is tehát nem őtől lefüggött. De a világból való elmenetel se őtől lefüggött, hanem kitől függ az én életem? A jövetelem is erre a földre, és a menetelem is erről a földről. Kitől függ? Istentől függ. Istentől függ. Ha nem veszem ezt figyelembe, harmadszor is bolond vagyok Isten előtt. Bolond vagyok. Mert tulajdonképpen nincs miért elítéljük a gazdag embereket, hogyha azt úgy használják fel, hogy Isten dicsőségére való legyen. Nincs mit elítéljük. De igenis, hogyha Isten először is bolondnak látja az egyik területen, a másik területen, a harmadik területen is, és amikor elhatározza, hogy na most már lesz, mit egyék és igyék, mert az volt az elhatározása, ugye, hogy egyél, vigyál, élj lelkem, sok időre eltett javaid vannak, örvendezél, vigadozzál, vagyis egy kényelmes életet, egy vidám életet akart élni. És kihagyta számításából Istent megint, aki az élet adója, és kihagyta a számításából, hogy Isten nem csak testi életet adott neki, hanem mit adott még? Lelket is lehelt belé. És ő tudja, ez az ember, hogy neki lelke is van, és ezt mondja, hogy megnyugtassa biztos magát. Ezt mondom az én lelkemnek, nem az én testemnek, ezt mondom az én lelkemnek. Egyél, igyál, én lelkem, sok időre eltett javaid vannak. Meg lehet vásárolni a lelki életet testi javakkal. Beszél ebben a részben az Úr Jézus, hogy nem ebben áll. A 12. részben mondja az Úr Jézus, nem a vagyonszerzésből áll igazán az élet. És mire figyelmezted bennünket? Arra figyelmezted, keressétek először, mit keresünk? Istennek országát, és az ő igazságát, és a többiek megadatnak néktek. Ábrahám gazdag ember volt, de kereste Isten országát? Jób gazdag ember volt, volt megpróbáltatása is, igaz, de aztán megint nagy gazdagságra tett szert, kereste Isten országát. Dávid is gazdag ember volt, de kereste Isten országát. Lehetek én is gazdag ember, de megtaláltam Isten országát. Meg kell keressem Isten országát előbb, törődjek a lelkemmel, és bízom az Úr Jézusra. Bízom az Úr Jézusra a többit. Mert hiszen vannak szegények is közöttünk, de ha keresik Isten országát, és mégis ha elfogja őket, úgy egy kicsit az aggodalom, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, mind lesz, megvallom, hogy elfog minket is némelyikkor az aggodalom, mert hazudok, ha nem mondom így. De az Úr Jézus mit mond az aggodalmoskodóknak is? Ezt nem olvastuk fel, de mindjárt mondja a következő ige szakaszba. Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek, vagy mit igyatok, vagy mivel ruházkodjatok, és akkor eszünkbe jutatja az égi madarakat Isten. Eszünkbe jutatja az Úr, hogy ő milyen gazdag, és akkor nincs probléma tovább. Mert tudjuk, hogy Isten az életadója, Isten az adományozó, és Isten az életünk fenntartója. És ha nem így teszek, akkor mit mond az Úr Jézus? Bolond, ez éjjel eltírik a te lelkedet. Tehát nem volt, aki felhasználja a vagyon. Nem volt. Mert Isten az ő életét nem hosszúra szabta meg, hanem mennyi időre? Rövidre szabta. Nincs odaírva, hogy hány éves lehetett. De nyilván rövidre szabta Isten az ő életét, és ezzel nem számolt. Nem számolunk mi sem azzal, hogy hazafelé menve megtörténhet egy baj velünk. Ezen az éjszakán megtörténhet. Baj volt ezzel az emberrel azért, mert éjszakai élete volt neki, távol Istentől, a sötétség birodalmához tartozott, és ott maradt a sötétség birodalmában örökre, amikor számon kérték tőle a lelkét, mert először is ítélet elé kellett állnia, ahogy annak a gazdagnak is, aki nem adott Lázárnak semmit, Isten ítélőszéke elé kellett állnia, és amikor eltávozunk Isten ítélőszéke elé kell álljunk már is, és a része lett ennek az embernek, az örök kárhozat. Mert Isten nem kellett neki, a lelki élet nem kellett neki, csupán ez. Gondoltam-e én igazán Istenre? Ha vagyonom van, gondoltam-e én arra, amire gondolt a világ akkori leggazdagabb ember, a Rockefeller is? De miután megtért, azután gondolt arra, hogy az ő vagyonát szétossza, és meg is történt ez értelmesen, úgyhogy a vagyonának a 90%-át a jótékony célokra adta, de neki is maradt azért bőven a családjának is. Gondoljak én Istenre. Gondoljak azért az arra drága Istenre, s arra drága megváltóra, akit ő elküldött, hogy engem megváltson. És ha rágondolok, jöhet a földi életnek a vége, akár fényes nappalon, akár egy csendes éjjelen. Mondhatom azt örömmel, várjad én lelkem az Urat. Várja az én lelkem az Urat. Így várjuk, ő drága testvéreim. Ne egy jelképes adventel csupán. Valóságosan így várja az én lelkem az Urat. Amen.